Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, húsvét ünnepére, igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk a 118. Zsoltár 14. versétől a 24-ig a következőképpen. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ámen. Keresztény ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban átéltük nagy hetet, végignéztük Jézus élete végének tragédiáját, mert mi átéltük, de ő belepusztult. Most hogyan tovább? Meglepő, hogy éppen egy jószövetségi zsoltár szól erről, de éppen ez is az Úr hatalmát hirdeti, hogy kinyújtotta a jobbját, és bizonyságot tesz arról, hogy ő győztes, még a halál felett is. És éppen ez a zsoltár az egyike az Új Szövetségben legtöbbet idézett zsoltároknak, és nem is csak az Új Szövetség tekint rá különös előszeretettel, hanem az a helyzet, hogy már a zsidóság életében is addigra ez a zsoltár világosan messiási zsoltárként szerepelt a tudatukban, és így idézték és énekelték ezt. Jézus maga is hivatkozik a zsoltárra, mégpedig a megvetett kőre, és ennek dévé nem is lehet kérdés, hogy őróla van szó ezekben a sorokban. Nem lehet kérdés ilyen értelemben, hogy nagypéntekről és húsvét vasárnapról van szó, amikor arról van a zsoltáros, hogy heves támadásoknak van kitévés, igyekeznek őt elpusztítani, az Úr azonban megsegítette. Ez a most még fel nem olvasott vers az első gondolatköre, de mi most koncentráljunk a későbbiekre, ne csak egyszerűen azokra a támadásokra, amelyeket az ember átél életében, hanem amelyre már azt feleli a zsoltáros is, Mózest idéz, hogy erőm és énekem az Úr. Mert megtapasztaljuk persze sokszor azt az állapotot, hogy támadnak, hogy a Jézus követő embernek nyomorúságai vannak. Már él az emberekben, és hát bennünk is sokszor ad a képzet, hogy a hit az megkönnyíti az ember életét. Hát akkor sikeresebb lesz, akkor minden csávából úgymond könnyedén menekülhet, és Isten megvédi a szenvedéstől, a nyomorúságtól, a nehézségektől, a kínoktól. De az igazság mégis az, hogy Jézus éppen az ellenkezőjét ígéri. Ő azt mondja, hogy minél inkább őt igyekszem követni, annál hevesebb viharok rontanak rám. Ő bizony arra hív, hogy mi is vegyük fel a keresztünket, és úgy kövessük őt. És a Golgota az bizony nem a kényelmes kereszténységnek a helyszíne. Nem egy könnyed életutat jelent, és nem valamiféle üdülést, hanem élet-halál harcot. És valóban életünk során sok támadásban van részünk, időnként egyenesen földbe, döngölőkben is. A jelenség mindenki számára ugyanaz kívülről nézve, de az értelmezése már nem. Mert itt fontos különbséget okoz, hogy hittel nézzünk rá, vagy anélkül. Eltaszíthatnak az emberek, De ha mi nem az ellenségre nézünk, és nem is önmagunkra, nem arra, hogy ők erősebbeken nálunk, vagy mi vagyunk az erősebbek, hanem az Úrra tekintünk, akkor kiderül, hogy ő valóban megsegít. Van, amikor Mózeshez hasonlóan akár átérhetjük a csodákat is, talán olyan szabadulás személyes életünkben ugyan nem tapasztalunk meg, hogy átkelhetnénk a vörös tengeren, de van, amikor minden esetre szó szerint énekelhetjük mi is Mózes énekét, hogy erőm és énekem az Úr. Máskor azonban nem a földi síkon tapasztaljuk meg, hogy a gondviselés az rajtunk van, hanem a lelki életünk virágzik fel éppen a nyomorúságok révén. Magam is megtapasztaltam, és bizonyára nagyon sokan mondhatják el, az Ézsaiás könyvében is, és a királyok könyveiben is olvasható vallomás Ezékiás királytól, aki egyenesen azt mondja, hogy hát javamra vált a keserűség. Mert a külső megpróbáltatás lelki hitbeli megújulás szülhet. És ezért, hát akár szó szerint, akár átvitt értelemben, de bátran vallhatjuk, hogy bár csúnyán eltaszítottak, mint a 13. vers mondaná, csúnyán eltaszítottak az emberek, és ez mégis megsegített és felkarolt. A legnagyobb fenyegetettség természetesen az életveszély. A zsoltáros életében az, hogy Isten nem adta át a halálnak, nagy vigasztalás. Mivel életben maradt, így hirdeti az Úr tetteit. Hát tudjuk azt is jól, hogy vannak esetek bőségesen, amikor a gonosz nagy diadalt ül, és dühöngő támadásának halálos áldozatai vannak. Gondoljuk akár csak a japán katasztrófára, vagy hasonló esetekre, ahol ez személytelenül éri az embert, vagy gondoljunk az arab világban zajló forrongásokra, lázadásokra, forradalmakra, vagy értse ki, ahogy tetszik, de minden esetre halálos áldozatokkal járó összetűzésekre, vagy gondoljunk terrorcselekményekre és bűncselekményekre, vagy gondoljunk akármelyik megállásunkra a temetésre. Hát ilyen esetben nem tűnik alkalmazhatónak a zsoltár. De mégis éppen most, miután végigéltük a nagy hetet, és végigkövettük a passió történetet, éppen most nyerhet számunkra új értelmet ez a mondat is, hogy nem halok meg, hanem élek, és hogy nem adott át a halálnak. Mert Jézus meghalt. A lehető legnyomorultabb körülmények között. És mégis azt mondja a Szentlélek által a zsoltáros, és mégis azt mondja az írásban megszólaló Krisztus, hogy nem adott át a halálnak, hogy nem lett az ős ellenség martaléka. Ez nem azt jelenti ugyan, hogy nem halt meg tehát, hanem hogy azért nem adta át Isten a halálnak, mert visszatért, és éppen ezáltal tudja hirdetni az Úr tetteit és hatalmát a halál fölött. És éppen ezért van az, hogy ez nem pusztán egy régi, több évezredes történet, hanem közvetlen befolyása van a saját életünkre is, legalábbis annyiban, ha hiszünk Isten igéjében. Mert az ő feltámadását azoknak is ígéri, akik hisznek benne, és engedelmeskednek, és úgy követik őt. Louis Pasteur nevét jól ismeri a világ, hiszen ha ma már újabb eljárások kezdik is kiszorítani, mégis ismerjük a pasztörizálást. Az ő munkatársa volt Félix Rú, akinek az unokája fekete diftériában halt meg, és ezért elhatároz, hogy addig ő nem nyugszik, amíg ki nem deríti ennek az okát. És volt egy csíra elmélete, és Pasteurt is meg akarta győzni, hogy ez több, mint egy puszta elmélet, de az orvos társadalom kivetette őket, Pasteurt száműzték Párizsból, és az erdőbe épített menekültségében illegálisan úgymond egy laboratóriumot, ahol folytatta a kísérleteit. És hát ilyen értelemben talán mondhatnánk, hogy akár rá is vonatkoztathatnánk a zsoltárosért támadásokat, de nem ezért vettem elő a példáját, hanem azért, mert Rú elővette egy vödröt. És ebben hónapokon át kitenyésztette a fekete diftéria baktériumát, és ez egy olyan mennyiségű fertőzés volt, amely egész Franciaország kiirtásához elegendő. És ő fogta, vettek 20 lovat, bekenték az orrukat, nyelvüket, torkukat, szemüket. Aztán sorra mind belepusztultak. Csak egy ló bírta egy kicsit tovább, mint a többiek, de a legtöbb orvos az már megunta a kísérletet, és elmentek, nem törődtek vele, nem várták ki a végét, hiszen hát nyilvánvaló, hogy a végén, ha egy kicsit tovább is döglődik, akkor is a végén az a ló is ugyanúgy jár. Hát még néhány napot szenvedett ez a ló, és igen szánalmas állapotban volt. Egyszer hajnali 2-kor az ügyeletes ápoló riasztotta rút, enyhült a ló láza. És estére el is hagyta a láz, föl tudott egy kicsit állni, és enni is tudott. Akkor az orvos egy jól irányzott kalapács ütéssel a ló szemei közé vágott, hogy fájdalom nélkül pusztuljon el. Kegyetlen tett volt, akár csak a golgotai kalapács ütések. De mi történt azután? Na nem arról van szó, hogy a ló feltámadt volna, hanem lecsapolták a vérét, és lóhalálában vágtattak a kórházba, ahol 300 csecsemő haldoklott diftériában. Beadták nekik ezt a vért, és 3 kivételével életben maradtak. És így született meg a diftéria elleni oltás. A győztes ló vére adott nekik életet. Nos, hát pontosan ez történt a Golgotán. Jézus a győztes, és a véréből életet ad mindazoknak, akiket beoltanak ezzel a golgotai vérrel. Most a keresztelőre is készülve különösen is fontos erre figyelnünk, mert a keresztvíz csak külső lemosás, ha úgy tetszik, lelki értelemben ugyan, de mégis valamilyen értelemben külső lemosásnak a jelképe, de a mennyei védőoltás révén maradunk valójában életben, és így szabadítja meg a bűn átkától Jézus mindazt, akit beoltanak. Ez persze nem magával a keresztséggel történik meg, hanem egész életünk története zajlik, és mondhatni talán úgy, hogy a megtéréssel, a hitre jutással történik ez a védőoltás. És igaz, hogy ez az út a halálon átvezet, de a feltámadásba torkollik. Mert Isten szabadítás az nem a magunk elképzelése szerint él célhoz. Az üdvösségre nem egyenesen a dicsőség kapuján át lehet eljutni, hanem az igazság kapuján át, amit a zsoltáros emleget, az Úr kapuján, csak igazak mehetnek be, hangsúlyozza ez a zsoltár, valószínűleg a papi kórus énekelte ezt, hiszen igazsága azonban egészen más, mint a miénk. Nem akkor leszünk igazak, és nem akkor mehetünk be ezen a kapun, hogyha mindenféle jó cselekedetekkel kiérdemeljük azt, hanem akkor, hogyha Jézus magára veszi a mi gonoszságunkat. És akkor, hogyha mi hiszünk ő benne, követjük őt, és ő megajándékoz a maga igazságával, elveszi a magunk álnokságát, hogy aztán helyette egy olyan igazságot adjon, amit valójában nem érdemlünk meg. Hát ezt jelenti, hogy az Úr kapuján csak igazak mehetnek be, akik hitáltal elnyerték Isten igazságát, azok léphetnek tovább. Azok, akik hitáltal elnyerték a halálban Krisztussal együtt ezt az igazságot, mert a halál tulajdonképpen más szemmel nézve az igazság kapuja, és aki azt szeretné, hogy Isten megszabadítsa bűneitől, annak ezen a halál kapun be kell lépnie. Ezért mondja Jézus is, ha valaki ő benne hisz, az ha meghal is él. Akik eltemettettek a halálban, azok viszont megtapasztalhatják Isten szabadítását Krisztusban. Tehát vannak kapui a halál hazájának, és vannak kapui az igazságnak, az üdvösség területének is, és fontos ezen a kapun az átvonulásunk. Az első kapu, amit említ a zsoltár, az igazság kapuja, hát ha ezt most a templomra értjük, ahogy ez a zsoltár a templomba érkezők zsoltára volt, akkor tulajdonképpen ez az első kapu, ha így is nevezték, vagy sem, de a lényeg az, hogy ez az udvarába vezetett be a templomnak, és aztán lépcsőn lehetett felmenni magához, a templomhoz, és itt szólal meg a kórus, hogy ide csak az igazak mehetnek be. Olyanok, akik megfelelnek az erkölcsi követelményeknek, csak hát most már az új szövetségben ez más hangsúllyal jelenik meg, mint az Ószövetség életében, mert nem a magunk tettei révén válunk igazakká, hanem Jézus megigazító áldozata és feltámadása tesz alkalmassá arra, hogy bemenjünk az Úr kapuján. Leginkább pedig Jézusra vonatkozik ez a részlet is. Jézus a jeruzsálemi dicső bevonulásakor a keleti kapun ment be, és ezzel teljesítette egy ezékieli látomást, amely arról szólt, hogy Isten dicsősége elhagyta a keleti kapun a templomot, és bezárta ezt a kaput, és ezt csak maga Isten tudja kinyitni, amikor visszatér. És ez történt virágvasárnapon. Isten tehát úgy adja az életet, hogy éppen ezért előbb a fiának meg kellett halnia. Mert hát feltámadni nem lehet az életből, csak a halálból. A világ építészeinek azonban ezzel ellentétesen jár az eszük, mint ahogy Isten gondolkodik. Akár még a salamoni templom építésre is gondolhatunk, ahol szintén egy legenda szerint volt egy jelöletlen kő, amiről az építők nem tudták, hogy hova való, és hiába próbálták ide-oda teszegetni, rakták ide, jobbra-balra, és sehova nem passzolt, és aztán a végén kiderült, hogy hát ennek kell lenni a sarokkőnek. Ugye sokféleképpen mondjuk ezt a kifejezést, szegletkő, sarokkő, vagy akár alapkő. A lényege mindenképp ugyanaz, hogy az épületnek egy fontos szerkezeti eleme, egy kiemelt köve ez, és bizony, hát az építők gyakran megvetik ezt a követ. Ez szerint gondolkodnak lélek helyett, és éppen ezért úgy gondolják, hogy ez nem alkalmas semmire, ez csak kivetni való, csak bele lehet dobni egy tárolóba, vagy éppen aztán földet lehet rá húzni, hogy eltakarjuk, és senki ne lássa. Elvetik a követ sokféle okból, akár azért, mert egyfajta materialista értelemben vett anyagiasság jellemez minket, és a mammon értelmében vagyunk akár anyagiasak, és azt keressük, hogy mi a jobb nekünk, mivel járunk jobban, hogy lesz több pénzem, úgymond, hogyan gyarapodhatok, és nem azért fáradozom, hogy mikért járhatok Isten jó tetszésében, hanem hát, hogy hogyan járok én a legjobban, mi a legkedvezőbb a számomra. És mégis hiába vetem meg ezt a követ, mert Isten szegletkővé tette. Életemben felülírhatom persze az anyagiakkal a lelkieket, de Isten világában így csak kárt varhatok, mert ő azt tette szegletkővé, amit én elvetettem. És ebbe a szegletkőbe minduntalan csak belebotlok. Egyszerűen, amíg nem hitben járok, addig állandóan útba van. Ezért lehet gyakori tapasztalatom, hogy hát valami az életemben sehogy se akar elrendeződni. Valami mindig útban van, valami mindig megakadályoz. Amikor a bűnömet sehogy se tudom a helyére tenni, sehogy se tudom helyreállítani, vagy jóvá tenni. Amikor Jézust is ide-oda rakosgatom, mert nem tudok vele mit kezdeni. Némely szavát talán örömmel fogadom máskor, meg nem tudok mit kezdeni vele, vagy egyenesen elutasítom. Pedig csak arra van szükség, hogy ne elvessem őt, hanem ő legyen az életem alappillére, a sarokköve, szegletköve. Jézust elvetették az építők, és meghalt, valóban meghalt. De Isten szegletkővé tette őt, és életre kelt. Így énekelhetjük mi is az ortodoxok húsvétli üdvözletét, hogy Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk téged, hogyha sokan is akarják eltiporni követőidet, mégis aki benned bízik, az nem marad alul. Ha eltaszítanak is ellenségeink és elesünk, te akkor is megsegítesz. Ha meghalunk is, aki benned hisz Jézusunk, az él, örökké él. Mert el lehet ugyan vetni a követ, de az Úr szegletkővé tette. Mert halálba lehet ugyan taszítani fiadat, de a győztes vére életet jelent azoknak, akinek ereiben a golgotai vér csorog. Tisztíts meg minket is, hogy örvendezhessünk a szegletkőnek, hiszen ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Amen.